A következő gondolom, ez nem személyes visszaemlékezés, hanem egy elemzés következik. Borcsa János Kézdivásárhelyről, Borcsa János kritikus szerkesztő előadásának címe, ha nem változott meg közben, aki a verseket mind ellenírta. Tessék már.
Azért változott meg, mert változik a szöveg, ezt demonstrálja Cselédi László, most ünnepelt költőnk. És annyiban mégiscsak személyes lesz, hogy az az egykori szöveg, amelynek az Cselényi által megfogalmazott sorát, aki a verseket mind ellenírta, az a szöveg, mondom, valamikor megjelent, több mint 10 évvel ezelőtt. Most meg úgy gondoltam, hogy annyiban személyes kell lennem nekem is, hogy egyrészt visszatekintek arra a találkozásra, a szöveggel való találkozásra. Lévén, hogy erdélyi irodalmárként ért az a megtiszteltetés, hogy részt vettek a konferenciájukon, ezért nem kerülhetem meg, illetve azt gondolom, hogy nem jó, ha megkerülöm azokat a szálakat sem, amelyek Cselényi László törekvéseit, költői értékeit mondjuk az erdélyi modern magyar költészettel kapcsolják össze, hűzik át, hajszálgyökerek kapcsolják össze az összmagyar nyelvterület költészetét. És ugyanakkor személyes azért is, mert mondom, szeretném felvillantani, megmagyarázni, hogy miért is esett akkor, valamikor, több mint 10 évvel ezelőtt választásom éppen nekem, Erdély keleti szögletébe élő embernek. Nyilván a véletlen hozta ezt így, hogy ott találkoztam a szöveggel, tehát miért esett nekem a választásom egy felvidéki, fővárosi magyar költő versei kötetére. Tehát az új cím az egyúttal utalás Cselényi egyik és első nagy kísérletére, lévén, hogy az összefüggéseket emelem ki, és pedig összefüggések, avagy visszapillantás egy Cselényi találkozásra. Egy a román fővárosban élt és alkotott kiváló magyar írótól származik az idézendő, korunk irodalmára, művészetére vonatkozó általános tapasztalat kimondása, miszerint, idézem, a művészetben, az írásban, a tárgy és szövegteremtésben nincs már határ, nincs technika, mely megengedhetetlen lenne az évszázad második felének művészetében, szövegeiben. Mélius Józseftől a Napnyugati Kávéház című esszéregényéből származik az idézet, abból a Napnyugati őrjáratból, amely az írónak 1970. október-decemberében tett francia és spanyolországi útja nyomán született, és amelyet a kritika a magyar irodalom egyik jelentős, a legjobbakhoz mérhető párizsi regényének nevezett. Párizs az ő számára is modellt és mértéket jelentett, jelentette továbbá a megismerés és az írói felfedezés, az önfelszabadítás rendkívüli alkalmát, de mindenek előtt önmaga jobb megismerését, az önismeret igény eltökéltségét, illetve egy önértelmezésre tett elmélyült kísérletet. Az utazástól számított másfél évtized teltével készült el és jelent meg a hivatkozott Mélius mű, de ez a hosszú idő nem irandó egyértelműen és teljesen a romániai kemény diktatúra számlájára, amaz orwelli igazságminisztérium ténykedésének nem kizárólagos következménye, hiszen épp oly súllyal esik a latba Mélius esetében maga az időben hosszúra nyújtott alkotói folyamat is. Könyve utolsó lapjainak egyikén aztán ki is mondja a szerző, hogy tulajdonképpen, idézem, egyetlen könyvet kellene írnunk az egész egyetlen életen át, újra és újra fogalmazni halálunkig, az utolsó változatig. Ennek az írói szándéknak, avagy stratégiának a kinyilvánítása végső soron egy művészi elvet takar, hogy tudnélik egyes alkotók esetében mindig az egyetlen könyv létrehozásának motivuma munkál, s következésként a sok születő egyes könyv mégis olyan értelemben egyetlen, hogy ama tételezett, de soha el nem érhető mű újabb és újabb változatainak tekinthetők. Sőt, a már létező, korábbi szövegek újrendbe való állítása, a szövegek közötti újabb és újabb párbeszéd megvalósítása is kimeríti ama az egyetlen könyv megalkotására tett kísérletet, hiszen az önmagával azonos személyiség jegyeit viseli magán mindenik produktum. Az állandó átrendezés, az úgymond újra kontextualizálás folyamatában pedig a régi és új szövegek és szövegegységek is állandó mozgásban vannak, egymásba tűnnek szüntelen, és közelíti a szerző a kompozíció révén ama lehetséges vagy elképzeltet, azaz az egyetlen, de az soha el nem éri. A személyiség, a szerző bizonyos mértékbe háttérbe szorul ugyan, de nem tűnik el. Modernkori jelenség ez, s az eredmény, a művészi produktum még a modernitás része, mivel például maga a szerző alakítja ki az újabb és újabb olvasatokat is, azaz nem csak úgymond létértelmezésre tesz kísérletet műve által, hanem saját művére irányuló értelmezést is magára vállal. Azért időztem a kelleténél talán többet Mélius Párizs élményénél és regényében felvetett kérdéseknél, mivel mind az írói program vonatkozásába, mind a belső motivációkat illetően rokonvonások fedezhetők fel a szlovák főváros most ünnepelt magyar költője, Cselényi László költői lírai törekvéseiben. Többször kifejtette Cselényi László az egyetlen műre vonatkozó alapgondolatát, mondván például egy interjúban, hogy idézem, egyetlen könyvet, ha úgy tetszik, egyetlen verset írok egész életemben. Az így létrehozott művet költőnk work in progressnek tekinti, idézem, én soha nem egymás után sorjázó, össze nem függő lírai verseket írtam, fejtegeti az idézett interjúba, hanem egyetlen szöveget, egyetlen mag körül szüntelenül terebélyesedő work in progress-t, lehetőségeket, egy elképzelt szöveget, szöveghez, összefüggéseket. Bizonyára ez a Cselényinél tapasztalt alkotói attitűd, a felerősített önreflexivitás és az egészben látás igénye határozta meg 1979-80 körül debütált erdélyi kritikus választását is, amelynek eredményeként elkészült egyfajta a Cselényi törekvéseket bemutató leíró tanulmány 82-ben, hiszen a Méliusznál, Szilágyi Domokosnál, avagy a 70-es évek Páskándi lírájában megtapasztaltak, és mindenek előtt Vörös, kialakítottak egy elvárást, amelyre a krétakor, meg a jelen és történelem szövegei, még pontosabban szövegépítményei részéről is úgymond válasz érkezett. Annak a törvényszerűségnek a demonstrációja ez, többek között, hogy az irodalom belső, természetes alakulása eleve, kimondatlanul is tiltakozások politikai országhatárok szabta keretek ellen. A nyelv azonossága és a kulturális örökség meghatározó ereje az egyetemes magyar irodalomba való gondolkodásra késztette ama fiatal kritikust, aki a magyar nyelv haza keleti szögletéből próbálta figyelni az irodalom áramlatait olyan időkbe, a 80-as évek Romániájába, amikor az országhatárokon túl megjelent magyar könyv csempészárunak számított, és így voltak éppen csak egyfajta szöveg szivárgásnak köszönhetően jöhetett létre egy-egy találkozás az egyetemes magyar irodalom műveivel, mint búvópatakokkal. A két évenként engedélyezett külföldi utazások során aztán a szövegtengerrel való találkozás élménye is megadatott a pesti könyvesboltokba, hiszen a magyarországi lágy diktatúrában megjelent könyvek valamelyes rálátást biztosítottak az egyetemes szövegáramlatokra. A kortársi romániai magyar irodalom e fajta az egyetemesre tekintő megközelítésére, a határok fölött átívelő szálok számbavételére tett kritikusi kísérletek persze sajtónyilvánosságot kaphattak, eme intézményesülésbe nagy szerepe volt az erdélyi irodalom centrumaiban egy-két folyóirat szerkesztőnek, akik megértéssel és bizalommal fogadták, vagy éppen bátorították az ilyen irányú kritikusi próbálkozásokat. Igaz, éppen a Cselényi László törekvéseit bemutató tanulmány nem kapott folyóirat nyilvánosságot 83-84-ben, egy akkori hatalomra éhes főszerkesztőhelyettes ambícióinak köszönhetően, és így csak a kritikus első kötetébe volt olvasható az írás, címként egy Cselényi idézetet emelve ki, aki a verseket mind ellenírta. 1984-ben. Egy költői rendszert kialakító, számottevő kísérlet okán került tehát figyelmünk középpontjába a Cselényi költészete. Választásunkban emellett megerősített az is, hogy indulásának külső körülményeiben, de szemléleti és formai újításai tekintetében is több szállal kapcsolódott a Szilágyi Domokos által filmjelzett romániai magyar modern lírához. A krétakor négyes tagolású első ciklusa középpontjába például az a napének került, amely Szilágyi Domokos első, a ráció igézetébe álló alkotói periódusának reprezentatív versciklusával az álom a repülőtérennel tart rokonságot. Sőt, mindkét költő megvallotta interjúban, illetve magánlevélben ki is fejtette, hogy bizonyos zenei műfajok és kompozíciós elvek döntő hatással voltak verseik megszületésére. Cselényi László az idézett interjúban mondotta nagyívű költői vállalkozásáról a következőket, idézem, elképzelésem szerint a krétakor első része egy négyes struktúra szerint rétegződő kompozíciónak. Ez a négyes szám misztika alig, hanem a számomra legtökéletesebb zenei műfajra, a klasszikus szimfónia képletre és a négy szólamúságra vezethető vissza. A krétakor formailag a szimfónia expozíciója lenne, idézet bezárva. Szilágyi Domokos pedig éppen Méliusznak írt levelében részletezi az egyik verse, a Számvetés című verse, létrejöttében szerepet játszó zenei hatást és mintát. Vagyis Szilágyi is egy zenei műfajba talált megfelelést arra az érzelmi és gondolati anyagra, amit nyelvi eszközökkel és nyelvi közegbe kívánt megformálni. Arra kérlek, hangzik az 1962. április 28-án kelt levél, írjátok meg, hogy sükeredett, mármint a vers, mert rengeteget kínlódtam rajta. Ami a priori utánérzés, az részbe képzőművészeti, részbe zenei. A zenei Honegger második szimfóniája. A fölépítés. Nagy vonalakban itt is Allegro, Adagio, Presto, és hogy nálam az Adagio tétel a leggyengébb, onnan is van, hogy a szimfónia két szélső tétele az, ami megragadott. A harmadik tétel a legizgalmasabb, nagy feszültség bevezetés a vonósokon, s amikor minden csúcspontra ér, s majdnem megőrültél, két trombitán megszólal a győzelmi korál, s akkor csak ugyan megőrülsz. S aztán a végén pár ütemnyi lírai, ha úgy tetszik, rezignált, befelé forduló, ereszkedő futam a vonósokon. Idézet bezárva, a levél megjelent, Szilágyi Domokos Méliuszhoz írt levelei 90-ben jelent meg a Szépirodalmi kiadónál. A napének keletkezését 1956-61-re teszi Cselényi, az Álom a repülőtéren című versciklust 1961-re Szilágyi Domokos. A világ meghódításának vágya és hite vezérli a napének szerzőjét, illetve az a meggyőződés, hogy a költőnek szerepe van az ember előtt álló rossz alternatívák legyőzésében. A költemény gondolati konstrukciója a tavasz-nyár télmotívumai által fölvázolható keretben valósul meg, az alaptémák felvetését időben és térben, a múlt és a jövő, illetve az emberi lény és a világegyetem viszonyába teszi érzékletessé az első három részben, a negyedik pedig a felszólító, felrázó erejű rész, mely a jó, az észszerű, az élet melletti agitációt foglalja magába. A tudomány, a civilizáció és a jövő iránt tanúsított bizalmat néhol naív, feltétlen hithatja át, akár csak az induló Szilágyi Domokos esetébe, aki a megtalált szabadsághoz írt, igaz, hogy hiteles, mély átéltségű szerelmes verset. És ez a szabadság a világ megismerésének és jobbá tételének hitével tölti el a költőt. Ebből kiindulva vallhatta Szilágyi, hogy vers idézet következik, az Álom a repülőtéremből, úgy lettem ember, hogy belé tudtam szeretni, s velünk száll minden, ami a szívünkhöz, az álmainkhoz tud igazodni, benépesítjük az engedelmes űrt, mosolyaink kezes bolygókon sétálnak, felhők országútján menetelünk. Idézet bezárva, Cselényi pedig a világ megismerhetőségét és birtokbavételét vallotta, az ember a térben repül, s megérti az ég tényeit, a magasság törvényeit. Idézet bezárva, s ennek tudatába hirdette, hogy készülődünk a csillagok felé szétszórni, szép vagyunk. Sőt, mindkettőjük, tehát Cselényi és Szilágyi szemléletében jelenük diszonanciái, negatív tapasztalatai általában a nagyvilág távoli földrészeire helyeződtek át ekkor, tehát 1961 körül vagyunk, bizonyára a korszak szocialista ideológiája hatására is. Elektromos hullámok röpítik otthonodban nagyvilág csavargó híreit, mondotta Cselényi. Szilágyi Domokos pedig még a versbeszéd frazeológiáját tekintve is már-már azonos módon nyilatkozott meg. Távoli földrészek, távoli emberek kiáltását hozza a rádió, az újság, az esti szél. Nem hagyható figyelmen kívül viszont az sem, hogy mind Cselényi, mind Szilágyi 61-62-be írt verseiben már a kétej csírái is megjelennek. A napének első kétegysége által sugárzott optimizmust és hitet az élet pusztulásának, az atomkatasztrófának egy Juhász Ferenci érintettség víziója ellenpontozza a harmadik egységbe, amint Szilágyi Domokos is egy félelmetes hatású tablóval, az élet ellen elkövetett merényles sorozattal, a hitleri haláltáborok tragikus történelmi tapasztalatával nézett szembe a Halálárnyéka című 60-ban írt requiemjében. Jellemző az is, hogy ő is csak 60-ban még a nyugati, a hitleri haláltáborokat látta, illetve láttatta versében, és nem a keletit. Tehát ezért mondottam az előbb, hogy a kor befolyása is bizonyos szempontból érzékelhető, az új helyzet, a szabadság illúziója, és az ember előtti lehetőségek úgymond korlátlansága 60 körül még azért, főleg a fiatal nemzedék, induló költők esetében ott munkálta verseiben. Amit nyilván, hogy rövidesen túllépnek. Pályájuk folytatásába aztán Cselényi a modern lírának a Mallarmé típusú, az értelmet és a formák szigorát követő vonulatához került közelebb, Szilágyi pedig a Rembo nevével fémjelzethez. A két tendencia között viszont, figyelmeztet Hugo Friedrich, csak a felszínen van ellentmondás, a pólusok közötti számos megegyezés a modern líra strukturális egységére emlékeztet. A felvillantott párhuzamokkal kívántam érzékeltetni, hogy milyen a romániai magyar irodalomban létező értékek és kánonok erősíthették az egykori kritikust indulása éveiben, hogy rátaláljon az akkori szlovákiai magyar líra egyik kiteljesítőjére, Cselényi László figyelemreméltó költészetére, és pedig egy nagyívű, nagyra törő költői programra, amelynek működése nyomán úgymond mozgásba lendülnek a már létező szövegek is, rendszerbe foglaltan valamiféle egész, egy teljesebb gondolati konstrukció részeiként gazdagabb üzenet hordozóivá válhatnak. Aztán a 60-as, 70-es évek intenzív kísérletezése során megtalált költői alapelv, ahogy maga Cselényi mondotta, az egységes, totális világlátás igénye nyomán a kezdő pályaszakasz versei, vagy akár prózai, publicisztikai szövegei is a krétakor tanúsága szerint megtalálták helyüket amaz elképzelt szöveg bevezető részében, az Erőka vagy Legenda az ifjúság vizéről címet viselő ciklusban, amely nem csak a hitnek és illúziónak, de ezek megrendülésének, illetve szétfoszlásának a stádiumát is, már címében is előrejelzi. Egy általánosabb és természetes folyamat részének tekinthető aztán, hogy az alkotók java esetében már a 60-as évek első felébe elkezdődik az illúziókkal való leszámolás időszaka. Ez a kritikai és önelemző folyamat változó körülmények között zajlott az anyaországi és a kisebbségi magyar irodalmakba, a szabad világba születő eszmék és művészeti törekvések megismertetésében és meghonosításában pedig Különösen a szovjet tömbből kivált Jugoszláviába voltak kedvezőek a feltételek, és éppen ezzel magyarázható a vajdasági fiatal magyar írók lépés előnye akár a saját nemzedékükkel egy időbe indult szlovákiai vagy romániai magyar írókkal szemben is. Tolnai Ottó például indulásától mellőzte a hagyományos líraeszményt, a modern költészet világnyelvén kívánt megszólalni, míg Cselényit csak évekkel később igazából a Párizs élmény vezette el ahhoz a ponthoz, amelytől kezdődően majd verseit ellenírta. Több mint egy évtizedes kísérletezés sokirányú tájékozódás után hozta létre jelentős nyitott, illetve mozgásba lévő művét, az Összefüggések avagy az emberélet útjának felén címűt, amely a krétakor második ciklusát alkotja, ezt a polifonikus szerkesztésű és gondolati irányultságát tekintve számvetésszerű, összegező jellegű hosszú verset, mely jelleget az isteni színjátékra utaló cím is előrejelez. Megállapítható, hogy az összegezés és a táblatkeresés egy következetesen kísérleti líra műhelyében született, de a modernség egyoldalúságait öncélúságát elkerülve. Bizonyára a többrendbeli párizsi tartózkodás erősíthette meg a költőt, hogy szemléletében, poétikájában megőrizze nagyvilág és haza, illetve korszerű formanyelv és hagyományegységét. Mozgásba lévő művet hozott létre Cselényi épp azáltal, hogy hosszú verséből kiiktatott minden olyan a hagyományos művészi kommunikációba természetesnek minősített kötöttséget, amely az alkotást klasszikus értelembe tenni nyitottá. Olyan nyelvi objektivációt teremtett Cselényi, amely feltételezi a műélvező olvasó vagy az értelmező alkotó együttműködését a jelentés létrehozásába. A szabadon mozgatható verselemek azonban a szerző által tudatosan irányítottak, hiszen a visszatérő, ismétlődő szókombinációk, motívumok rendeltetése tulajdonképpen jól meghatározott jelentés lehetőségek útjának a kijelölésében áll. Egyrészt szabad lehetőségeket kínál a szövegegész, másrészt viszont az értelmezés megközelítés útját is sugallja. Ez utóbbi szándékot s a kompozíció zártságát az egyes szövegrészek pontos, számozott egymás utánja jelzi, és ezek a könyvoldal középső alsó részébe kapnak helyet, az előbbi szándékot, meg a szabad képzettársításon alapuló nyitottságot pedig, a mondattöredékek, töredezett szövegegységek, metafora kombinációi, amelyek a könyvoldal felső részébe helyezkednek el. A vers helyzetet a hosszú vers záró szöveg részébe határozza meg a szerző, s magába foglalja ez a mű megírásának egyik személyes motivációját, és pedig születésnap zsúfolt, kirakat sivatagban, illetve formahűen ezt ugye fel kellene vetítenünk a falra, ahogy a sivatagot és a kirakatot, két ellen, a szimetria tengelyt, hogyha elképzelünk, a két ellentétes síkra helyezi a mással hangzóival, és középen a szimetria tengelyen futnak a magán hangzók, amelyek ugye közösek és azonosak, míg a toldalék, a rag az a végére kerül megint a szimetria tengely folytatásában. A versor írásképével a magyar nyelv szavainak alaki sajátossága által nyújtott lehetőségeket, jelesen a nyelv agglutináló sajátosságát aknázza ki a szerző, ebben az esetben csupán az eljárás fordított irányú, az azonos raghoz kapcsol a szerző különböző, csak hangzásukba hasonló szótöveket, utalva mindkettővel, mármint a kirakattal és a sivataggal, a kor emberének elidegenedettségére, a kirakat, illetve sivatag magányra. Az emberélet útjának felén álló költő számvetése az összefüggések. De a közvetlenül személyes vonatkozásokat tartalmazó szólam mellett e hosszú vers magába foglalja az egyéni és közösségi sors, például háború kitelepítés szólamát, hasonlóképpen a haza és nagyvilág viszonyának személyesen is megélt tapasztalatait megszólaltató szólamot, a Gömör Párizs, amiről ugye ma is, meg a tegnap is volt, sokkal hitelesebb, ihletettebb beszámoló, hogy hogyan élte meg a haza és nagyvilág viszonyát, vagy az ember és történelem esélyeinek filozófikus madácsmotívumokra épített felvetését. mint negyedik szólamot foglalja magába elemzésem szerint. A teljesség igézetében létrehozott mű az összefüggések. Befejezésül az irodalom történész összegező meglátását idézném, mely szerint Cselényi László költői útja a romantikus ihletettségű élménylírától vezetett a szinte szélsőséges, neoavangárd jelleg kísérletekhez. Nem én mondom, irodalom történész mondotta.
Köszönjük az előadást. Csalin Lászlót kicsit más összefüggésekbe helyezte, mint az eddigi előadások, és elhangzott egy újabb provokáció neoavangárdról, hogy lesz milyen reagálni ismét majd.